Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig fogadjuk szeretettel nagy tiszteletű asszonynak az bizonságtételét.
Nagyon kedves számomra a 30. Zsoltár, és ezzel szeretném kezdeni a bizonságtételemet. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és Te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei, dicsérjétek szent emlékezetét, mert csak pillanatig tart haragja, de élethosszíglan jó akarata. Ez a bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Azt mondtam azért, én jó állapotomban nem rendülhetek meg soha. Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dícsére téged a por, hirdeti-e igazságodat? Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam, Uram, légy segítségem. Síralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülövesztél örömmel, hogy zengjen néked, és el ne hallgasson felőled a dicséret. Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged. Kedves testvéreim, én sem tehetek mást, csak az Isten irántam való szeretetéért, amíg élek, dicsérem és dicsőítem őt. Azért jöttem ide, és azért állok most ide ki, mert az Úr küldött. Az egyik kórházban a próbák alatt a szívemre helyezte és bízta azt, hogy nem tehetem meg, hogy azokat, amiket láttam és hallottam, el ne mondjam. Azért tanítok éneket úgy, ahogy tudok, mert én is addig énekeltem, nagyon szerettem énekelni, de énekelni lehet, mint feladatot végezni, lehet megszokásból, de megtanultam a próbák alatt, hogy az éneket örömmel és hálaadással kell tenni, akkor, amikor a hangom is elvesztettem, és Isten dicsőségére kell énekelni. Azért kaptuk a hangunkat. Nem könnyű ide kiállni nekem, és úgymond kiadni magam, beszélni a gyengeségeimről, de láttam, hogy embertársaim, nagyon sokféle Isten kegyelméből járhatunk, lehajtott fejjel járnak, annyi minden áldás van az életünkben, és nem látjuk. Csak a rosszakat látjuk, és amiatt megkesergünk, elégedetlenné vált sokszor az életünk, és elfordulunk, eltávolodunk Istentől, nem keresünk, a magunk feje után megyünk. Fáj nekem ez, mert én is így voltam, megkeseredtem. Egy vihar lett az életemben, különben Isten minden próbát az életemben és mindegyikünk életében, amit megenged, azt az üdvösségünkre nézve engedi. Mert megvan írva az igében, hogy azok, akik az Isten szeretik, minden egyaránt javukra van. És úgy fordultam az Úrhoz, úgyhogy megingatta, összetörte bennem az emberekbe vetett hitemet. Főleg a lelki pásztorokba. Nagyon-nagyon szeretem most is őket, tiszteltem, de bálványok voltak az életemben, és főleg a férjem. És másképp gondoltam, nem voltam tisztában azzal, hogy mire is képes az ember, mi történt a paradicsomban, nem tudatosul bennem, és hogy kicsoda is Isten, mit tett értem, mennyire szeret. Illetve a bűn fogalmával se voltam tisztában. Azzal, hogy nem csak azok a bűnök, amik nyilvánosan látszanak az emberen. Az, hogy lopunk, ölünk, vagy paráználkodunk, hanem a bűn Isten előtt mások is bűnök. Lehet az, hogy őt félreteszem, csak a segítségül hívom, akkor van rá szükségem, a magam feje után megyek. Az, hogy meg tudom bántani a másik embert egy szóval, és az neki annyira tud fájni, az felér a gyilkossággal egy-egy embernél. Az, hogy paráználkodni nem csak úgy lehet, hogy testileg, hanem megkívánva a másikat a gondolatban. És Isten ahhoz, hogy ebből az állapotból akkor is felrázzon, és meglássam azt, hogy nincs jó ember, egyedül csak az Úr, akkor is próbát adott az életemben, összetört, és megkönnyörült rajtam. És most már tudom, hogy ki vagyok, mi vagyok, és az Isten kegyelméből vagyok, és áldom, hogy kiválasztott az életre. Áldom, hogy örök élettel ajándékozott meg. És áldom, hogy irgalmas és hosszú tűrő volt hozzám. De ugyanakkor Isten visszahozott engem többször a halálból. Megfordította a betegségeimet. Olyan próbákon vitt keresztül ismét, amikor megkeseredtem, hogy meg kellett ezt engedje az életembe ahhoz, hogy ismét ráfigyeljek. Beszélt a férjem arról, hogy hátszegre büntetésként kerültünk a hitünk miatt. Én csak az utolsó pontban voltam megintve, de ott minden rossz volt. És sajnos a gyülekezet is ezt kihasználta. Annyi szeretetlenség vett körül. A rossz parókia, a fizetés dolga, magyar iskola hiánya. De a vihar az mindegyikünknek az életében vihar. Mindenki, aki benne van, úgy gondolja, hogy az övé a legnagyobb, és annál nincs nagyobb. Egy alkalommal, amikor egy lelkipásztor testvérünk, kedves felesége meglátogatott a kórházban, elkezdte panaszolni, hogy mennyi gondja van, egy éve járja a fogával az orvosokat, és mennyit idegeskedik. És egyszer csak megáll, és azt mondja, hogy Etelka, én hozzád képest semmi, amiben vagyok. Te miben vagy? Tehát akkor megláttam azt, hogy az, ami vihar mindenkinek az életében, az nagyon kemény és nehéz. De el akarom mondani azt, hogy ebben a próbában ismertem meg valóban az Urat. Olyan közel, mint ebben a próbában nem voltam az Úrhoz egy se sem. Ha kiáltottam, meghallgatta, megvigasztalt. Mindent, amit mondott az ő igéjében, igaz volt. Számíthattam rá, nem csapott be, nem hagyott serben. Akkor is, és ott is velem volt, ahova már a szeretteim nem jöttek, a műtőben. Ő volt az, aki napról napra erőt adott, felemelt. A próbában ismertem meg azt, hogy milyen ereje van az imádságnak, testvéreim. Annyiféle szolgálat van, hívő testvérek és másik, akik még nem ismerték meg személyes megváltójunk, hogy Jézus Krisztus. Annyi feladata van egy embernek egy életben. Annyi örömöt és áldást tud adni Isten. De akkor, amikor megyünk a magunk feje után, akkor Isten megállít bennünket, mert annál jobban szeret, nem akarja, hogy elveszünk. És amik következtek 2008-tól, nekem is ezért voltak. Később jöttem rá. Úgy kezdődött, hogy leestem egy íróasztalról, és többek között a fejem ütöttem nagyon oda, kiakadt az állkaptám, bordám megrepett. Nem is tudjuk azt, hogy körülbelül ekkora magasságból, hogy esettem olyan nagyot. De ott volt a kislányunk, és pillanatok alatt zajlott az egész, ő is lemerett. Lényeg az, hogy elkerültem egy kórházba, tőlünk 47 kilométerre, ahol két napra, hogy beutaltak, egy injekciót kaptam, amitől azonnal kómába kerültem. Én addig lelkész feleségként beszéltem az embereknek a halálról, hogy nagyon gondolkozzunk el, hogy mi is van a szívünkben, de nem voltam felkészülve a halálra. 38 éves voltam, fiatalnak tartottam még magam, és tartom most is, de nem voltam felkészülve. De Isten az, aki bennünket a legjobban ismer, tudja, mi van bennünk, és csodálatos volt, mert visszahozott. Ezért neki legyen hála és dicsőség. Akkor éjjel, amikor elvittek, sajnos nem lehet tudni, hogy rosszul lettem, de este kaptam be az injekciót a fejembe. Nem lehet tudni, hogy hova vittek. Egy ilyen kísérleti, nem tudjuk, hogy mit kaptam be. De a papírok eltűntek, sehol nem szerepelt, hogy mit kaptam be. Az sem szerepelt sehol a papírokban, a kibocsátón, hogy hova vittek akkor éjszaka. A betegtársaim se tudtak rólam. Csak azt mondták az édesanyámnak és a férjemnek, hogy vigyenek onnan el abból a kórházból, mert megöl az orvos. Nem akart elengedni a kórházból, hogy elvigyenek a helikopterrel, mert ő mindent meg tud tenni. De az imádság ereje. Az Isten kezéből senki bennünket ki nem ragadhat, és az életünk ideje az ő kezében van. Így nagy nehezen, de felkerültem Kolozsvárra. Különben vissza akart vitetni magához, tudván, hogy ő az egyedüli kompetens orvos, és akkor el akart rendezni. És csak egy annyit, hogy a haragot is Isten hogy iránta, mert a betegtársaim is mondták, hogy Isten szólt az igéje által, nap mint nap hozzám, és azt mondta, hogy enyém a bosszúállás, én majd megfizetek. És csendben maradtam, lecsillapított mindazonok ellenére, ami akkor ott történt velem, megfeketedettek az ujjaim. Többek között lebénulva maradt a jókezem, a szememmel már alig láttam, és a hangom másfél évig csak suttogás volt. És felkerültem Kolozsvára nagy nehezen. A mentőt nyitott ablaka szállítottak, csak ennyit mondok el, januárban. Ott pedig déván, január 20-a után volt, tél volt, annyit tartottak, majdnem egy hónapot ott. Egy éjszaka az ablakot is rám nyitották. És reggel felébredtem meg, hogy nagyon fázok, s többet nem voltam jól. És Kolozsváron kiderült az, hogy ilyen kis zacskók lettek az agyamon, ezek elkezdtek szaporodni. És azt mondta a professzor úr, hogy ezek erős antibiotikumokkal, de gyógyíthatók. És én bíztam az úrban, hogy olyan hatalmas, hogy meg tud engem gyógyítani. Annyira le voltam gyengülve, emiatt nem tudtak megoperálni. De őszintén el kell mondjam azt, hogy a szívemben nagyon nagy volt a félelem, mert nem tudtam elképzelni, milyen az, amikor kinyitják az embernek a fejét, a koponyáját, a csontot. És amíg várakoztam és erősítettek, Isten napról napra erősített engem az ő igéjével. Az volt a legfontosabb. A társam, amikor kiküldték, úgymond beszökött az ablakon. Az igéket felejtettem el, meg volt akadva az agyam, nagyon magas lázam volt, nagyon gyenge voltam, de mindig Isten meghagyott annyit az agyamban, 2-3 szót, ami elégséges volt, ami által erőt kaptam az ő igéjéből, hogy tovább harcoljak. Nem a következő napra adott erőt, de mindig arra napra erőt adott, és tudtunk harcolni. Aztán megműtöttek, és áldott az úr, az operáció sikerült. Minden rendbe jött, és az 5. nap hazaküldtek arra a településre, ahol lakunk. Ott pedig ismét jött a következő nagy próba. Az orvosok megmérgeztek. Egy olyan gyógyszert adtak, amitől kiütöttem, túladagoltak, epilepsziával kezeltek, pedig csak erősíteni kellett, és megint életveszélybe kerültem. Ugyanakkor el akarom mondani, hogy ahogy egyik kórházból vittek a másikba, Léva, Vajda, Hunyad, Kolozsvár, fertőző osztály, minden, nagyon sok mindent láthatott meg velem Isten. Nagyon nehéz volt nekem nézni a betegtársaimat, nem csak az én fájdalmam. Például az agysebészeten, úgyhogy adjunk hálát azért, ahogy vagyunk. Egy kis idős néni azért vesztett el az eszét, mert a másik, a magányában állandóan ordított, ő pedig operált aggyal nem bírta. Aztán letettek egy olyan szalomba, ahol egy haldokló kisgyerek volt. Nem lehetett már felismerni. A rák utolsó stádiumában volt ott az agysebészeten. Olyan hangot adott ki, hogy azt hittem, hogy elveszítem az eszem. Annyira fájt neki. A másik pedig egy orvosnő, akinek problémái voltak, járkált és ordított. Az, hogy nekem épp az eszem, az, hogy tudok gondolkodni, és mindent visszaadott az úr, ezért csak az övé legyen a dicsőség. Orvosokat is felhasznált az életemben, ugyanakkor az igéje által is helyreállított és meggyógyított. De eljött egy idő, amikor elfáradtam. Mint mondtam, egyik kórházból vittek a másikba, keresték a bajomat. Nagyon nagy fertőzés volt a véremben, és azt mondták, hogy elküldenek az onkológiára a biopsziát venni. Ott, amikor megláttak, azt mondták, hogy nincs mit kezdjenek velem, ha elaltatnak, többet nem ébredek fel. És visszaküldtek az előző kórházba. Azért szeretném egyet helyen részletezni, nem csak ennyi történt, hogy meglássák azt a testvéreim és a kedves gyülekezet, hogy milyen mélységből hozott vissza az Úr. És kicsoda az Isten, hogy ma is él, lehet vele beszélgetni, gyógyít ma is. Ugyanaz, aki régen volt. És vissza befogadtak az előző kórházban, onnan elküldtek, de csak egy éjszakára mondván, hogy mindent megtettek már, nincs mit tegyenek többet velem. És másnap éhesen visszaküldtek. És akkor este elcsendesedtünk, és a férjem elkezdte olvasni az aznapi igét, úgyhogy addig is szokta. És az aznapi ige az útmutató szerint a Jób könyvéből volt Jobbnak a próbája. Hogy Isten mi mindent megengedett Jobbnak az életéből, hogy elvette a fiait, a leányait, a szolgáiból csak egy-egy hírmondónak maradt, a vagyonát elvette. És akkor belőlem kitört egy lázadás, szégyellem, de ez az igazság. És azt mondtam az úrnak, és a páromnak, hogy hallgass, ne olvasd többet, hol van ez az Úr, és miért engedett meg ennyi próbát az életemben, és milyen bűnt követtem el, hogy ezeket megengedte nekem. És az a csodálatos, hogy akiket az életre kiválasztott, nem hagyja ebben az állapotban. Megkísértve vagyunk, de elhagyva nem. És a belsőből szólt, hogy hol vagyok én Jobbtól. Lecsendesítette a szívemet, hogy nekem csak az egészségemet érintette meg, minden máson áldás van. És másnap reggel úgy gyengén, éhesen átmentünk az onkológiára. Tudni kell, hogy ott is 2 prefektus által kaptam egy helyet, annyi a beteg. És aznap az ige a 74. Zsoltárok könyvéből volt, a Zsoltár végéből. És én annyit jegyeztem meg, így szólt az ige: most már kelj fel, Uram, és harcolj a te ügyedért. És megértettem azt, hogy nekem nem szabad többet emberekben bíznom már, úgymond bálványként. Minden felé elvágott mindent, orvosokban, hanem rá kell tekintsek, benne kell bíznak. És ő viszont, hogyha azt mondta, mint Isten, hogy fel kell és harcolj, értem, nem szabad többé féljek, mert időnként erőt vetettem a félelem. És megerősödve, így vittek be a műtőbe. Tudni kell azt, hogy végig, amíg az agyműtétem is volt, a román testvéreink, az alatt az 5,5 óra alatt megálltak az Isten tisztelettel, és felemelt kézzel imádkoztak egy magyar testvérükért. És az ima ereje. Aztán akkor is imatámogatást kértünk, annyira lelkileg, testileg, a mélyen voltunk. És úgy képzeljék el, hogy akkor abban az állapotban, hát 47%-os fertőzés volt a véremben, 50 fölött az már halál, gyenge voltam, magas lázam volt. Ki sem lehet mondani, hogy hogy néztem ki. Azt mondta egy alkalom, amikor taxival akartak mentőhelyet küldeni a sofőr: kedves asszonyom, hogyha maga itt most meghal mellettem, én a börtönbe kerülök. Nem akarok a börtönbe kerülni. Olyan állapotban voltam. És olyan erőt adott akkor. Annyira éreztem ismét az imának az erejét. Annyira megerősített Isten, mintha nem is én lettem volna, mintha nem is a földön jártam volna, mintha valahogy lebegtem volna, és úgy mentem be a műtébe, toltak be. És nem kellett elaltatni, csak zsibbasztani, amíg a mirigyekből vesznek. És ugyanakkor imádkozni is tudtam az orvosért. És nem csak magyarul, ami az anyanyelvem, hanem románul, ami nekem feldagadt aggyal, nagyon-nagyon nehéz volt. És megtörtént, kibírtam, visszatoltak a szalomba, és Istennek az időzítése is csodálatos. A legjobb, ami lehet. A legjobb pszichológus, a legjobb lelki gondozó. Minden egy szemébe ő Isten. És akkor hozta be az én drága édesapámat is, aki egyedül volt, már lassan 2,5 hónapja. A férjem nem tudott jó hét mondani, mert édesanyja nem volt a parókián a kisebbi kislányunkkal. Hogy a férjem lehessen mellettem, akkor látott meg. És bejött, és hozta maga a férfi módjára elkészített kis ételét. És azt mondtam, hogy édesapám, tudja, azonnal megszületottam, nem félek. Itt van az ágyam mellett, az Úr Jézus velem van, fogja a kezemet. És annyira megerősödött, illetve hozta be a kis savanyúborkát, kis kolbászkáját, és olyan étvágya lettem, pedig nem volt szabad sós tennem. És olyan megerősödve látva ezt, mentő is haza. Tehát Isten csodálatos, ahogy nem csak rólunk, bennünket vezet, és velünk van a kórházakban, a próbákban. Ahogy gondoskodik a mellettünk levőről, a szeretteinkről, ahogy erőt ad nekik, türelmet hozzánk, ahogy kirendelte számunkra, milliókba kerültek testvérek, a egy-egy orvos, az agysebész, a sok-sok orvos, egyetlen egy nem vett el, csak mindent Isten kirendelt számunkra, sőt, maradt meg, és mi is továbbadtuk azt az ő dicsőségére egy nagyon beteg lánynak, akinek a vérét kezelték külföldön. És 10 napig az onkológián várni kellett, hogy megjön a biopsziának az eredménye Bukarestből. És itt szeretném zárójelben még elmondani, hogy elgondolkoztak-e azon, hogy minden napunk egy ajándék? Hogy nem természetes, hogy felkelünk? Az erőt, amit kaptunk, az ajándék. A hajunk, amit kaptunk, ez már nekem ajándék. Borzasztó volt látni nőket haj nélkül az onkológián is, az agysebészeten nekem is. Lenyírták a fejem. Borzasztó érzés volt. Borzasztó volt látni, ami a nőiességét adja a nőknek, anélkül a nőket meg felvágva eddig láttam, hogy kötözték. Félelmetes, adtunk-e hálát? Adtunk-e hálát, hogy van mit együnk? Az ördög mindig azt akarja, hogy a másikra tekintsünk, hogy elégedettek legyünk, kölcsönöket veszünk fel. Pedig Isten tudja mindegyikünknek egyénre szabva, megadja, amire szükségünk van. Mi azokért legyünk hálásak, amit ad nekünk, ne a másét kívánjuk, ne a másét akarjuk, majd idővel megadja nekünk is az autót, a házat a fejünk fölé. Aztán a férfiak, hogy mindent éjt-nappal át tesznek, dolgoznak, és már nincs idejük a legfontosabbra, a kis családjukra, a párjukra, a gyerekeikre, mindig csak a hajsza. Annyi mindenért van okunk hálát adni naponként Istennek, és ezek csak a földi dolgok. Adtunk-e hálát, hogy itt az élő evangélium szól, hogy élő hitűek a lelkipásztoraik, védelemért a családjaiknak, társért, amire szükség van, hogy szól az evangélium. Hogy a kórházakban borzasztó volt húsvétban nekem bennenni a kórházban, nagy pénteken, pünköst előtt. Testvéreim, annyi mindenért van, miért hálát adjunk. Adjunk hálát Istennek azért a helyzetért, amiben vagyunk. A sokért is, és néha még a kevésért is. És a 10 nap után pedig megérkezett a biopsziának az eredménye, és bejön a professzorasszony, és nevemen szólít, és azt mondja, hogy nem tudja megmondani, hogy honnan jött a fertőzés, amivel tele volt a vérem. De azt sem tudja megmondani, hogy hova tűnt el. Én tudtam azt, és mi tudtuk azt, hogy maga az Úr, a hatalmas Isten nem csodálatos? Meghallgat, meg lehet szólítani, beszélgethetünk vele, van füle, közeledik hozzánk, meghallgat bennünket, és azt mondja, ne féljünk. Nem csodálatos az? És ő maga kelt fel értem, és harcolt, ő fordította meg minden rákgyanomat, és tudják, hogy mi volt? Aznap ismét az ige, ismét a Jób könyvéből volt. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen a neve. Így vagyok én most itt. Neki legyen dicsőség mindenért. Ő adott nekem mindent vissza. A kezemet, a hangomat, hogy tudjak orgonálni. Mindent visszaadott. És egy énekkel is szeretnék hálát adni. Az Istennek annyira szeretem ezt az éneket is. Örömmel és hálaadással fogadják. Úgy, hogy tudok én énekelni, de hálaadással. Énekeljük együtt.
Hálát adok, Uram, az életét, rólad zengéneket, hegyből csari a napokat, te számolod, Uram, én mindenért hálát adok. Imádom, Szent Atyám, dicső neved, te vagy a végtelen nagy szeretet. Kegyelmed ma ingyen adod, Uram, én mindenért hálát adok, hatalmad Istenem, mindent fölér. Szabadra engednek tenger és szél, leborulnak a csillagok, Uram, én mindenért hálát adok. Amen.
Jézus Krisztus mondja nékünk, vétődt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az evangéliumot a Lukács evangéliumából fogom olvasni, a 16. fejezet 19. versétől kezdődően a fejezet végéig. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldus. és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt: Akkor arra kérlek, atyám Ábrahám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám. Ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: A Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Drága testvérek, a ma esti evangelizációs alkalom eljutott arra a pontra, amikor nem földiekről fogok nektek beszélni, hanem mennyeiekről. Isten azt mondja: a földiek ideig valók, a mennyeiek örökké tartók. Nem tudom, hogyha az este rájöttél arra, hogy Isten nélkül még egy asztalt sem tudsz rendesen választani. Hogy Isten nélkül nem vagy képes semmire. Pár éve meghívtak az adventista testvérek a Hátszegi medencébe egy templom szentelésre evangelizálni, és felmentem a szószékre, és azt mondtam, hogy testvérek, azért jöttem, hogy elmondjam, mi különbség van szombatista és református között. Szegények mind kipirosodtak, láttam az arcukon, Miklós testvért mégse volt jó elhívni. Elkezd most dogmatizálni nekünk. És mondom, testvérek, tudjátok, hogy mi különbség van közöttünk, meg közöttetek. Az ég nagy világon semmi. Ti is elveszettek vagytok Jézus nélkül, mi is elveszettek vagyunk. Ha üdvözülni akartok, nektek is szükségetek van az Úr Jézus Krisztusra. Nekünk is szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra. Drága testvérek, bűn tekintetébe nincsen közöttünk semmi különbség. Jézus nélkül mindegyikünk, aki itt van ebben a templomban, elveszik, akármilyen felekezete van, akármilyen vallása van. Jézus Krisztus nélkül elveszett ember vagy. Jézus Krisztus az egyedüli, aki téged meg tud menteni az örök kárhozattól és az örök haláltól. Amikor turisták jönnek keresztül a Hátszegi medencén, és bejönnek megnézni a gyönyörű Őraljaboldogfalvi református templomot, a legrégebbi templom Erdély területén, akkor mindig azt szoktam kérdezni tőlük, hogy miről akartok hallani, földiekről vagy mennyeiekről. Drága testvérek, az eddigi evangelizáció során estéről estére arról volt szó, hogy mit kell nekünk tennünk ahhoz itt ezen a földön, hogy üdvözüljünk, hogy üdvösségünk legyen. Ma este nekünk Istennek az igéje túl fog mutatni a halálon. Túl fog mutatni a gödrön, túl fog mutatni a temetőn, túl fog mutatni a síron. Ma este Isten arra fog rákérdezni, hogy van-e neked olyan hited, ami túlmutat a halálon? Vagy csak a temetőig van hited? Mert Pál azt mondja, akik csak ebben a földi életben reménykednek a Krisztusban, azok minden embernél nyomorultabbak. Ha csak a temetőig van hited, minden embernél nyomorultabb vagy, akkor nyugodtan lehet ebben a földi életben a szlogened ez, együnk, ígyunk, egyszer úgyis meghalunk. Mert csak a temetőig van hited. Van-e neked olyan hited, ami túlmutat a halálon? Mert, drága testvérek, én ma este erről fogok nektek beszélni, mi lesz a halál után veled. Mi lesz a halál után veled? Hol fogod eltölteni az örökké valóságot, amiről az evangélium azt mondja, hogy annak nincsen vége. A földinek 70-80-90 év után vége van. Az örökké valóságnak nincs vége. Az örökké valóság örökké tart. Hol fogod eltölteni az örökké valóságot? Valaki a héten megkért, hogy beszéljek nektek arról, hogy hogy lehet üdvözülni. Ma este arról fogok nektek beszélni, hogy hogy lehet elkárhozni, testvérek. Nézzétek meg, hogy ez a gazdag a pokolban mindent tud, hogy mit kellett volna tenni, hogy ne jusson a pokolba. A pokolba tanul meg imádkozni. Atyám Ábrahám, és érdekes, addig nem mondta soha, most kimondja, könyörülj rajtam. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam. Aztán figyeljétek meg, hogy hogy tudja a missziói parancsot. Küldd el Lázárt! Mert otthon még van 5 testvérem. Nehogy ők is ide jussanak. És azt mondja, Lázár, menjen el hozzájuk. Érdekes, addig bevágta az ajtót a Lázárok előtt. Most meg azt mondja, hogy Lázár, menjen el a testvéremhez, végezzen családlátogatást. A harmadik, beszéljen a lelkükre. Testvérek, addig ki nem állhatta azt, amikor neki a lelkére akarnak beszélni, mert úgy gondolta, hogy erőltetni akarják rá a hitet. A pokolban most azt mondja, hogy az 5 testvéremnek a lelkére kellene beszélni. Egyszer református lelkész közösségbe elmondtam, hogy az egyik vád Erdélybe az ellenem, hogy erőszakos evangéliumot hirdetek. És a tenkei lelkipásztor testvérem Berke Sándor azt mondta, hogy tudod, Miklós, mi a baj velünk református lelkészekkel? Hogy nem úgy hirdetjük az igét, hogy egy embernek 2 lehetősége legyen. Vagy megtérjen, vagy menjen, s akassza fel magát. Drága testvérek, ez a probléma, hogy lájtos evangéliumot prédikálunk. Finomat. Nehogy megsértődjenek a templomba jövő és a világi életet élő emberek. Nehogy felzabarodjon a víz. Drága testvérek, mi lesz, ha finom evangéliumot akarsz hirdetni? Azt akarod, hogy simogassanak a bűneidbe, meg a sebeidbe, aztán egyszer majd a pokolba hull bele az életed, mert nem bírta a füled az igazságot. Nem bírta a füled az evangéliumot. Tegnap, amikor a sárospataki teológusoknak előadást tartottam, akkor elmondtam nekik, hogy az egyik vád a hívők ellen az, hogy honnan tudja egy hívő lelkipásztor azt, hogy ki megtért a gyülekezetébe, s ki nem. Ez az egyik vád Erdélybe a megtértekkel szembe. És azt mondtam a tegnap a sárospataki teológusoknak, hogy ti meg hogy meritek megtenni, lelkipásztorok, azt, hogy mindenkit beprédikáltok a mennybe. Nem vettétek észre, hogy temetésen mindenki a mennybe megy. Az se, aki soha nem járt templomba, az se, akit senki nem hallott imádkozni, mindenki hazamegy az Úrhoz. Hát testvérek, ez a hitetés. Ez a hitetés. Ez az altatás az egyházba. Ez a hamis lelkiismeretnek a megnyugtatása. Itt van a tiszteletes úr Róbert testvérem, és ő örülni fog annak, amit most mondok, mert Bot Péterről írta a dolgozatot, és 200 évvel ezelőtt ő tudja, Hükülő báron volt egy zsinat, amelyben a református egyház a köréből kitiltott két lelkipásztort, mert univerzális kegyelmet hirdetett. És testvérek, mielőtt megint megijednétek, hogy dogmatizálni fogok, elmondom, hogy mi az univerzális kegyelem tana. Az univerzális kegyelem azt tanítja, hogy Ádám bűn által mindenki bűnös lett, idáig jó, de az univerzális kegyelem azt tanítja, hogy mivel Jézus Krisztus mindenkiért meghalt a kereszten, mindenki üdvözülni fog, független attól, hogy hogy él. Ez már nem jó. És arra gondoltam, hogy ezt Bot Péter vezette ezt a zsinatot, hogy 200 évvel ezelőtt milyen jól láttak a református őseink. Milyen tisztán látták az evangéliumnak az igazságát, és megtartották az evangélium igazságát. 200 évre rá a református egyház azt tanítja, hogy mindenki, aki templomba jár, üdvözül. És úgy is prédikálnak, testvér. És ott van a református hitvallás, a heidelbergi KT, és azt kérdezi, mindenek üdvözülnek Krisztus által, akik Ádám által elvesztek. És a válasz ez, nem mindenek. Nem mindenki. Hanem csak az, mondja a református hitvallás, akik igaz hit által őbelé oltattak. Csak azok, akik igaz hit által őbelé oltattak. Drága testvérek, mi szükséges az üdvösséghez? Ezt szeretném neked elmondani. És mi szükséges ahhoz, hogy valaki elkárhozzon? Az első kérdésem az, mit csinált a gazdag, hogy a pokolba került? Ölt? Nem. Paráználkodott? Nem. A bíbor ruháját meg a patyolat köntösét lopásból, csalásból szerezte? Nem. Testvérek, erről az emberről a Bibliában semmi rosszat nem olvasunk. Nem olvassuk azt, hogy elvetemült lett volna, nem olvassuk azt, hogy gazember lett volna, nem olvassuk, hogy semmire kellő lett volna, nem olvassuk azt, hogy ez egy olyan ember lett volna, aki a vagyonát csalással szerzi meg, nem olvassunk róla semmi ilyet. Miért jutott akkor a pokolba? Mit tett? Testvérek, amikor Jézus a kárhozatról beszél, beszél két ótestamentumi férfiról, akiről a héten az evangelizációban szó volt, és Jézus azt mondja erre az utolsó időre, hogy ugyanolyan lesz a világ, mint akkor. És Jézus a következőt mondja, úgy, ahogy a Noé idejében ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, házasodtak, férhez mentek, egészen addig a napig, ameddig Noé és az ő családja bement a bárkába, úgy lesz az ember fiának az eljövetelének az idejébe is. Ahogy a Lót idejébe volt Sodomában, és megint sorolja Jézus. Ettek, ittak, adtak, vettek, házasodtak, mit sem törődtek és gondoltak a veszedelemmel, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Testvérek, a következő kérdés, miért a hívők nem esznek, meg nem isznak? A hívők nem adnak és nem vesznek, még egy ideig, testvérek. Még egy ideig. Nem adják férhez a hívők a gyermekeiket, és nem házasodnak, és nem ültetnek, és nem vetnek, De igen, akkor mi a baj? Drága testvérek, a baj az, amikor mindezt úgy csinálod, hogy egyáltalán nem törődsz az Istennel. Ez volt a gazdagnak a baja. És nagyon komolyan szeretném nektek elmondani, hogy nincs passzív istentelenség. Ilyen nincs. Hogy se itt nem vagyok, se ott nem vagyok. Nincsen passzív istentelenség. Az evangéliumban van egy megdöbbentő történet, amikor feláll egy rögtön ítélő bizottság, mint Ceausescu-nak a kivégzésénél, és ez Belsazár király lakomáján történik. Belsazár király lakomáján megjelenik egy kéz, és írni kezd a falon. Belsazár eszik, iszik, múlat, 1000 főrangú emberével, dicsérik az idegen isteneket, és a profán módon csúfot űznek a szentből, előhozzák a jeruzsálemi templomnak a poharait, tányérait, és ágyasaival, feleségeivel együtt abból eszik, és abból issza a bort. És egy kéz jelenik meg a falon, és elkezd írni a falra, és én most nem részletezem, hogy mi volt az a felírás, a Bibliában ott van, azokat a mondatokat, amiket oda a kéz ír a fehér falra, egy mondatban magyarul így lehet lefordítani, hogy Belsazár elég volt. Elég volt. Belsazár eddig volt. És Belsazár hívja a varázslókat, mágusokat, hogy fejtsék meg, nem tudnak belelátni az Istennek a dolgaiba, és akkor elé kell kotolni Ábrahámot, mert Dániel nincs ott, ahol a világ dőzsöl. Dániel nincs ott, ahol a világ dőzsöl. És előhívják Dánielt, és a király ígér neki minden, csak fejtse meg az írást. És Dániel elkezd beszélni Belsazárnak az apjáról. Azt mondja a király, te láttad azt, hogy az Isten mit csinált az apáddal. Láttad azt, hogy amikor elbízta magát, amikor felfuvalkodott, akkor az Isten úgy megalázta, hogy 4 kézláb járt a fűbe, az ökrök között, meg a vadszamarak között, kinőtt a szőre, és füvet, meg szénát evett, az Isten megalázta. Aztán, amikor elismerte, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, akkor az Isten visszaadta neki az értelmét, és visszahelyezte tisztségébe. És akkor Dániel mond Belsazárnak valamit. Az apád a saját bőrén tanulta meg a leckét. Te a fia ezt láttad. Neked nem a saját bőrödön kellett megtanulnod, neked volt példa előtted, de te, király, azt az Istent, akinek a kezébe van az életed, nem dicsőítetted. Dicsőítetted a tokai bort, a szilvapálinkát, dicsőítetted az ételt, az eurót, dicsőítettél, minden dicsértél, egyet nem, azt az Istent, akinek az életed a kezébe van, azt nem dicsőítetted. És azon az éjszakán megölik Belsazárt, a káldeusok királyát. Miért? Mert valamit nem tett meg. Mert valamit nem tett meg. Drága testvérek, 15 évvel ezelőtt, amikor Isten leküldött a Hátszegi medencébe, magam mellé vettem a Gondnok bácsit, és elindultam a Hátszegi medencébe megkeresni a szétszólt magyarokat. És azt mondtam a Gondnok bácsinak, hogy nem érdekel, hogy ki református, ki katolikus, ki unitárius, ki pünkösdi, ki baptista. Gondnok bácsi, minden magyarhoz vigyem be. Beszéljek nekik az élő Istenről, és hívjam őket a gyülekezetbe. És drága testvérek, elindultunk, és a látogatások alkalmával megérkeztem Gábor Gyuri bácsi házához, ő csatorna készítő mester volt, és amikor beléptem a házába, az asztal mellett ott ült 4 férfi, közöttük Hátszegnek a főorvosa a kórházból, és beszélgettek, leültem közéjük, kinyitottam a Bibliát, és elkezdtem nekik Isten igéjéről beszélni. Azonnal közbevágtak, és azon kezdtek el nosztalgiázni, hogy milyen magyar világ volt Hátszegen Horthy idejébe, az volt az élet, és hogy nem múlattak meg, nem nótáztak eleget, és lejárt az élet, túl vannak a 60-on, a 70-en, és már nem lehet. És drága testvérek, megvetették az evangéliumot, akkor nem tudtam, hogy Gábor Gyuri bácsival utoljára fogok beszélni. És a városnak a főorvosa felhorkan, ahogy olvasom az igét, és azt mondja, mit gondol rólunk a tiszteletes úr, mi nem olyan emberek vagyunk, hogy olyan dolgot tettünk, ami miatt a pokolba kerülnénk. És akkor azt mondtam, doktor úr, a pokolba nem azért kerül valaki, mert tett valamit. Testvérek, nem vettétek észre, hogy mi történik az utolsó ítéletkor, a trón előtt? Ki megy jobbra, és ki megy balra? Nem figyeltétek meg, hogy mit mond Jézus azoknak, akik balkészfele mennek a kárhozatra? Szomjaztam, és csináltatok valamit? Nem, azt mondja, szomjaztam, és innom nem adtatok. Éheztem, és ennem nem adtatok. A börtönbe voltam, és nem látogattatok meg. Beteg voltam, és nem viseltetek gondot rám. Testvérek, figyelitek, hogy miért mennek balra az emberek? Mert valamit nem csináltak meg. Testvérek, nehogy azt higgyétek, hogy valaki azért kerül a pokolba, és azért kárhozik el, mert valamit csinált. Nem. Azért, amit csináltál, meghalt a fiú a kereszten. Azért halt meg a fiú a kereszten, hogy eltörölje, amit csináltál. Eltörölje a bűneidet. És Jézus eltörölte a bűneidet. Miért kárhozik akkor el az ember? Tudjátok, hogy miért? Mert vannak közületek olyanok, akik ezt a fiút nem akarják elfogadni. Vannak közöttetek olyanok, akik ezt az áldozatot, köszönik szépen, nem akarják elfogadni, azt se tudjátok, hogy miért halt meg Jézus a kereszten, mert te jó vagy. Te jó vagy. Te becsületes vagy. El nem tudod képzelni, hogy miért halt meg Jézus érted. Hát te olyan jó vagy. Volt egy kerekesmester a gyülekezetünkből, éjszaka menekült a felesége, ott hagyta az egész gyereke, aztán mindig lakodalomba ezt a nótát szokta énekelni, sírt, galambszívet örököltem az édesanyámtól. A felesége éjjel nem aludt otthon, a 3 gyereke elmenekült a házból, de énekelte sírva, hogy ő galambszívet örökölt az anyjától. Drága testvérek, hányan menekülnek tőled a galambszíved miatt? A galambszíved miatt, mert neked galambszíved van, csak nem vetted észre, hogy már senki nincs körülötted, olyan galambszíved van. Hogy idegbeteg melletted a feleséget, nem vetted észre. Nem jön haza a férjed, mert elege volt. De neked galambszíved van? Testvérek, nem azért kárhozunk el, mert valamit tettünk, azért meghalt Jézus a kereszten. Hanem ha elkárhozik valaki, azért kárhozik el, mert ezt az áldozatot nem fogadja el. Ha ezt az áldozatot elfogadod, örök életed van. Innen tudhatod azt, hogy üdv bizonyosságod van, ez magyarul azt jelenti, hogy biztos vagyok abban, hogy a mennybe megyek. Honnan lehetek biztos? Úgy, hogy ezt az áldozatot elfogadtam. Magamra nézve. Ha magamra nézve azt mondom, hogy nekem erre nincs szükségem, mert jó vagyok, mert ilyen vagyok, olyan vagyok, mi nem tettünk semmi olyan rosszat. Nem kell rosszat tenni, testvérek, a gazdag se tett rosszat, és mégis a pokolba jutott. Tudjátok, hogy miért? mert nem érdekelte az Istennek a kegyelme. Gábor Gyuri bácsinak az a nap volt az utolsó nap, másnap a fogadott fia, először a szeretőjét 20 késszúrással otthon meggyilkolta. Nem tudta, hogy az édesapja otthon van, azt hitte, hogy el van menve otthonról. Az édesapa meghallotta a dulakodást, kijött a folyósóra, és amikor meglátta a vért, akkor a fiára kiáltott, hogy te szerencsétlen, mit csináltál, és a fiú egyetlen szúrással leterítette az apját. Drága testvérek, Belsazár, Gábor Gyuri bácsi, ezt nem értette meg, hogy nem azért kárhozunk el, mert valamit tettünk, hanem azért kárhozunk el, mert valamit nem tettünk meg. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ha valakik befogadták őt, annak megadta azt a kiváltságot, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem akartok engem. Ez a bűn, testvérek. És emiatt kárhozunk el, és emiatt veszik a kárhozatba, húl bele a kárhozatba az életed. És emiatt üres az életed most is. Mert ő eljött, és te nem fogadtad őt be. Testvérek, pár évvel ezelőtt meghívtak egy román faluba evangélizálni, és megdöbbentem, amikor megérkeztem ebbe az Isten háta mögötti kis elhagyatott faluba, hogy az evangélizáción ott volt 150 fiatal. Kis fiatalok meghívták a barátjaikat az evangélizációra, tele volt a terem, felnőttekkel, fiatalokkal, de aztán hamar lelóhadt a lelkesedésem, amikor megláttam, hogy a hátsó két sorban a fiatalok rágják a napraforgó magot, meg kérődzik a szájuk, mint a teheneknek a rágógumival, és annak a lelkésznek is elszakadt a cérna, aki engem meghívott, és egy idő után felás azt mondja, hogy na fiatalok, vegyétek ki a szátokból a rágógumit, meg tegyétek már félre a magot, és figyeljetek az evangélizációra. És felállok, és mondom a lelkésznek, hogy testvér, hagyd, hogy rágják. Rám néz csodálkozva a lelkész, és azt mondja, hogy hogy. Mondom, most akarom nekik elmondani, hogy miért. Drága testvérek, először szeretném megkérdezni tőletek, hogy hány érzékkel születtünk. Tudja valaki? Hány érzékkel született az ember? 5. Köszönöm szépen. 5 érzékkel született az ember. Csak hogy ez az 5 érzék, ez a földi életet tapogatja, ízleli, szaglásza, és nem tud betekinteni a mennyeibe. Kellene egy másik érzék, amit a Biblia így nevez, hogy hit. Hit által betekinteni a láthatatlan dologba. De erre az ember nem képes, hogy megszerezze a hitet, a hit Istennek ajándéka, és mivel az ember 5 érzékkel született, mindig megpróbálja megszerezni magának ezt, és kialakít magának egy 6. Figyeljétek meg a Bibliába, hogy egy gazdag ifjú oda megy Jézus Krisztushoz az 5 érzékével, és azt mondja Jézusnak, hogy mit kell nekem cselekedjek, hogy megnyerjem az örök életet. És Jézus azt mondja, hogy mit olvasol az igébe, a parancsolatokba, és ő sorolja. És Jézus azt mondja, hogy tartsd meg, és azt mondja ez a gazdag ifjú, hogy megtartottam fiatalságomtól kezdve. És Jézus akkor azt mondja, hogy van még egy handicap. Van még egy handicap. 5 érzékkel születtél, megpróbáltad a 6. a vagyonnal kompenzálni a hiányt, de a 6 nem az Istennek a száma, 666. Menj el, add el a vagyonodat, gyere, megkapod a 7. Megkapod a 7. és tiéd lesz az Istennek az országa. Drága testvérek, nem figyeltétek ott, mi történik a sikári kútnál. Jön egy parázna asszony, és Jézus ott ül a kútnál, a tanítványok bemennek a Tescóba ennivalót vásárolni, és addig Jézus találkozik ezzel az asszonnyal. És az asszony elkezd teológizálni, hogy hol van az igazi Isten a hídgyülibe, a baptistáknál, a reformátusoknál, melyik hegyen kell az Istent igazán imádni. És az én gyülekezetemben is mindig ez van, testvérek, amikor sor kerül a bűnre, akkor emberek mindig elkezdenek teológiai kérdéseket feltenni. A bűnéről nem beszél soha senki. És akkor Jézus azt mondja, hogy asszony, hagyjuk a teológiát, menj és hozd ide a férjedet. Hoppá. Azt mondja az asszony, nincs férjem. Azt mondja Jézus, igazad van, mert eddig 5 férjed volt, hogy miben haltak meg, nem tudom, gombamérgezésbe, szívinfarktusba, de lényeg az, hogy az asszony 5-öt elrendezett. Ilyen asszony volt, mint Kati a Székelyföldön. Tudjátok, mit csinált? Temették a férjét, egy kikapós asszony volt, temették a férjét, és ott az a szokás a Székelyföldön ebbe a faluba, hogy a feleség akar ugrani a sírba a férje után. Megy utána, amikor eresztik le a koporsót. És 2 fiú fogja, hogy a kezét a feleségnek, és a feleség mondja, hogy engedjetek utána. És a 2 fiú megegyezett, hogy engedjük el Katit. És engedik le a férjét a sírba, és Kati elkezd kiáltani, hogy engedjetek utána, 2 srác elengedi, Kati hosszába helyből átugrotta a sír. Olyan élet volt benne. Hát ilyen volt, drága testvérek, ez az asszony is. 5 férfi elment mellőle, és azt mondja Jézus, a 6-dikkal vadházasságba ész. Tényleg nincs férjed, mert 5 volt, és ez a 6-dik, ez nem férjed, de nem elégített meg. 6 volt, de a 6-os szám soha nem elégít meg, testvérek, mert nem az Isten száma. És Jézus azt mondja, hogy gyere, mert találd meg a 7-et. Találd meg a 7-et. És amikor Jézus megtalálja a 7-et, amikor az asszony megtalálja a 7-et, Jézust, akkor nézzétek meg, hogy ott hagyja az edényt, és már nem szégyelli a parázna életét, megy a városba, és nyitja az ajtókat, és azt mondja, hogy gyertek, mert találkoztam valakivel, aki nekem mindent elmondott, nem ezé a Krisztus. Nem ő az Istennek a fia, és ez az asszony által indul el a sikári ébredés. A sikári ébredés. Megértette a jobbágy család, hogy miért csak 1 gyerek született. Mert az a teljességnek a száma. Drága testvérek, tudjátok, hogy miért kell hagyni a fiatalokat, hogy rágják a rágót? Mert 5 érzékkel születtek, és keresik a 7-et. És amikor megszülettünk, akkor elkezdtünk sírni, mert egy idegen világba születtünk bele. Tudjátok, mivel csendesült el a sírásunk? Amikor megszülettünk. A nagyújunktól. A 6-tól. Az önszuggesztiótól. Betettük az ujjunkat a szánkba. Elkezdtük szopni, és elhallgattunk. Aztán pár nap múlva vettek nekünk egy csuszlit. És azt tették a szánkba, és attól hallgattunk el, az volt a 6-dik, mert hiánnyal jöttünk a világra. Aztán éhesek lettünk, ordítani kezdtünk, és oda tettek édesanyánk mellére, és a szánkba vettük, és elhallgattunk. És testvérek, most van, aki abban a fázisban van, hogy tök magot kell rágjon. Meg állandóan a szájába kell legyen rágógumi, hogy egye, mert hiány érzete van. Aztán a hiány érzetet felváltja az üveg. Nem vettétek észre, hogy emberek hány órát tudnak ülni egy üveg mellett, és mindig arra van szükségük, hogy ott legyen a szájukba. Hogy ott legyen a szájába. Aztán jön a cigi. Nem is magáért a cigiért szívja, csak hogy valami legyen a szájába. Aztán jön a szex, hiányérzet, testvére. És letellik így az élet, vége szakad az életnek, és az ember felébred a pokolba. És testvérek, hadd mondjam el, hogy a pokolba nincs Tesco. És a pokolba nincs bár. Mit mond a gazdag? Uram, Ha nekem ez kellett, hogy szívjam, átszöktem az utca túlsó oldalára, ha nekem nő kellett, kimentem az útra, ha nekem piha kellett, kimentem, ha nem volt pénzem, kölcsönt vettem fel, de Uram, itt a pokolba nincs bár, ezért kérlek, hogy engedd, hogy Lázár menjen, és az ujját mártsa a vízbe, és jöjjön, és tegye a nyelvemre, mert én megszoktam ebben az életben állandóan azt, hogy valamit szoktam. Valamit szívtam, és most rettenetes a belső üresség, nem tudom elviselni. Gyötrődöm, Uram! Könyörülj rajtam, mert gyötrődöm! Tudod, milyen a gyötrődés, amikor minden rendben van az életedben, és mégis gyötrődsz? Miért? Mi a magyarázata? Hogy minden rendben van kívül, és mégis gyötrődsz? És milyen lesz a pokol, amikor gyötrődni fogsz? És Isten azt mondja ennek a gazdagnak, hogy nem lehet. Nem lehet. Azért nem lehet, mert ott a földi életben adtam neked valakit, aki betöltse a hiányodat, a hetediket. Elküldtem számodra a megoldást, a hetediket, de neked a hetedik nem kellett. Neked a hetedik nem kellett. Ezért maradtál üres, ezért vagy most nyomorult, ezért vagy most szegény. Elküldtem a fiamat, hogy betöltse örömmel, békességgel az életedet, de te filozófáltál, meg okoskodtál. Drága testvérek, pár évvel ezelőtt egy Arad melletti kis faluba mentem evangélizálni, és velem jöttek a lányaim. Szolgáltak velem, énekeltek, és én akkor még nem tudtam azon az estén, amikor ott szolgáltam, hogy a lelkész már hosszú éven keresztül azért imádkozott, hogy történjen valami a faluba, hogy az emberek megtérjenek, és végül azt mondta az Úrnak, Uram, már nem bánom, álmodjanak valamit, vagy legyen valami, csak ne halljanak meg, ne menjenek a kárhozatba az emberek. És azon az estén úgy szólott a gyülekezetbe az ige, hogy a kislányaim kavarodtak fel nagyon, és a nagyobbik lányom álmodott a faluba. Azt mondja az ige, hogy amikor a próféta álmot látott, akkor mondja el, hogy álom. Testvérek, ez csak álom volt, ez nem kijelentés, ez nem Biblia, nem Istennek a szava. Azt álmodta, hogy az ítéletről álmodott. És ekkor értettem meg azt, amikor elmondta az álmot, hogy az örökké valóságban, testvérek, nem az van, amit mi gondolunk, hogy lesz. Nagyon sok ember úgy gondol az örökké valóságra, hogy ő majd a trón előtt megmagyarázza, hogy mi a helyzet. Meg fogja tudni magyarázni az Istennek a dolgokat, meg ki fogja tudni menteni magát, ott majd mindenki fog találni az ember. De szeretném neked elmondani, hogy az örökké valóságban nem az lesz, amit te akarsz. Itt még az van. Itt ha cigit akarsz, cigi van. Ha piánt akarsz, pia van. Ha istentelen életet akarsz, az van. A földön az van, amit akarsz. Az örökké valóságban nem az lesz. És azt mondja a kislány, hogy azt álmodta, hogy az ítélet után be kellett ülni egy liftbe. És a liftbe megkérdezte a liftkezelő azt, hogy hova akarsz menni, fel vagy le. És azt mondja a kislányom, hogy édesapa, egész erőmmel és az egész lényemmel azt akartam mondani, hogy fel, de hogy kinyitottam a szám és kimondtam, hogy fel, megdöbbentő az, hogy a számon az jött ki, hogy le. Testvérek, nincs olyan csoda, hogy mi feltartozunk, aztán lemegyünk, vagy letartozunk és felmegyünk. Ilyen csoda nincs. A szádon az jön ki, ahova való vagy. És azt mondja, a lift elkezdett lefele menni, és végig az gyötört a liftbe, hol van a testvérem emese. Hol van a testvérem emese. És azt mondja, amikor megzökkent a lift, kinyillott a lift ajtó, és kitárult előttem a pokol. Ott láttam az osztálytársaim közül némelyeket. Félelmetes volt a hangulat, gyötrődtek. De a legfélelmetesebb az volt, hogy a pokolnak a közepén volt egy kút. Az emberek pedig a pokolba szomjuhoztak, szomjasak voltak. Mentek a kúthoz, hogy merítsenek vizet, de mivel testvér a pokolban nincs méltányosság. A pokolban nincs előzékenység. A pokolban nem ismerik az irgalmat, hogy figyelj csak, beteg vagy, menj be előre. Vagy nagyon sietsz, akkor jó, akkor előre engedlek. A pokolban nincs ilyen. Mentek a kúthoz, és azt mondja, a kútból senki nem tudott vizet inni, mert ahogy az egyik odaért, a másik tépte el, húzta el, tapotta le. És olyan dulakodás volt a kút körül, hogy senki nem tudott meríteni a vízből. Ott volt a víz, de testvérek, nincs könyörület, nincs kegyelem. Drága testvérek, mi lesz, ha itt ér véget a földi élet? És a földi élet véget ér, de ez az élet nem ér véget soha. Milyen lesz az, amikor a fogfájás nem ér véget? És a gyötrődés és a szenvedés nem ér véget? És ott mardosni fog a lelkiismeret, hogy Isten megadta számodra a megoldást. Isten megadta számodra az üdvösségnek a lehetőségét, és olyan egyszerű volt, Isten nem kérte azt, hogy cementes zsákot emelj. Nem. Isten nem kérte a pénzedet. Isten nem kérte a vagyonodat. Isten nem kért tőled semmit, ami a tied. Egyet kért a szívedet. Az életedet kérte, hogy meg tudja menteni a kárhozattól. És te nem adtad oda, meg akartad tartani magadnak, és meg akartad tartani a világnak. Ha még ma este van bátorságod innen elmenni, hogy ne add oda a szíved, hát menj el. Menj el. De nagyon gondolkozz el azon, hamar eltelik ez az élet, mi lesz a lelkeddel? Ez az evangelizáció azért volt, hogy megmenekülj a kárhozattól. Mi nem akarunk zsákba macskát árulni. Az evangelizáció azért van, hogy megmenekülj a kárhozattól. És azért tudtál eljönni az evangelizációra ma este is, meg a többi estén is, mert nagyon szeret téged az Isten. Nagyon szeret téged az Isten. Ezért vagy ma este te itt, mert szeret az Isten, és mert az Isten nem akarja azt, hogy elkárhoz se te, se a családot. Hanem Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És ahhoz, hogy üdvözülj, egyetlen egy dolgot kell tegyél. Isten nem azt nézi, hogy mit tettél meg, milyen bűnöd van, ő azért meghalt. Isten egyért fog elítélni, ha nem teszed meg azt, hogy elfogad Jézus Krisztust, befogadd a szívedbe, mint személyes megváltódat. Ezen a mai estén tedd ezt meg, hogy legyen biztonságban a lelked. És legyen biztonságban az életed, a jövőd, a családod. Higgy benne, mert ő mondja, aki hisz a fiúban, az Úr Jézus Krisztusban, az üdvözül ő is, és az ő háza népe is. Hiszed-e ezt? Mert én igen. Én igen. Én hiszem azt, hogyha az Úrba hiszek, akkor számomra és a családom számára, mindegyik gyermekem számára a lift majd fölfele fog menni, és más helyen nyílik ki az ajtó. Akarod-e, hogy a te lifted is felfele haladjon, és Ábrahámnak a kebelén megérkezzél oda, ahol Jézus Krisztus vár téged? az Úr áldja meg ma este a döntésedet, és adjon neked erőt ahhoz, hogy őt tud választani. Amen. Egy ráfelelő éneket az igére hallgatunk meg.
Csak Krisztusban kaptam reményt, új örömöt, új élet célt. Ő rá mindig számíthatok, bármilyen nagy próbát kapok. Szerelme lángja égig ér, békéje mélyebb tengernél. Ő pártfogom, ő mindenem, nagy szeretettel véd engem. A Krisztusban ki gyermek lett, Isten a földön megjelent. Úgy jött ide, mint ajándék, menteni jött-e, őt verték. Még értünk hajt a kereszten, ki engesztelte az Isten. A bűnöm mind ő rajta volt, így nekem életet adott. Míg teste sírban nyugodott, gondolták a fény halott, de harmadnap feljött a nap, Krisztus a sírból feltámad. Most már ővé a győzelem, megszabadult az életem. Én az övé, ő az enyém, áldozatának értem én. Nincs több bűnvád, rémes halál, Krisztus bennem él most már. És bölcsömtől a síromig, ő vele eldőlt sorsom is. Sem a pokol, sem emberek kezéből már ki nem vehet. Míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít. Sem a pokol, sem emberek kezéből már ki nem vehet. Még visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít.
Amen. Csendesedjünk el, testvérek is. Drága Úr Jézus Krisztus, ma este azt szeretném megköszönni neked, hogy a te halálod és áldozatod által meggyőzted a poklokat, és számomra és a tieid számára bezártad a pokloknak az ajtaját. Uram, magasztallak téged, hogy amit te bezársz, az senki ki nem nyithatja többé. És köszönöm azt is, hogy amit kinyitsz, azt senki be nem zárhatja előttünk. Áldalak téged azért, hogy tudhatom, hogy majd, amikor a halál árnyékának völgyén megyek át, olyan nagy lesz a pokolnak a szívása, hogy be akar szippantani, de mivel te megváltottál engem, ott is meg fogsz tartani a halál árnyékának a völgyén. És keresztül vezetsz bennünket, és hazaviszel minket a te országodba. Köszönöm, hogy bízhatok abba, hogy majd eljössz, és ha úgy is megyek el, hogy nem tudok magamról majd, te megfogod a kezemet, és hazavezetsz. Köszönöm neked az útat, amit véres lábakkal tapostál ki, a keskeny ösvényt, amelyen hazamehetünk, Uram. És áldunk téged a te kimondhatatlan szeretetedért és irgalmadért, amellyel estéről estére lehajoltál hozzánk és kerestél bennünket. Köszönjük, hogy mindent azért cselekedtél ezeken az alkalmakon, hogy el ne vesszünk, hogy el ne kárhozzunk, hanem hogy megszabaduljunk Sodomából, Egyiptomból, a bűnből, és hogy benned örök életet leljünk. Uram, azért imádkozunk ma este, hogy ha van még ma este itt valaki, aki nem fogadott be a szívébe, nem fogadta el az üdvösséget, amit te kínálsz neki, hanem közömbösen, szórakozva, vagy talán éppen nem törődöm módon éli az életét, és nem zavarja a lelkének az állapota. Azért imádkozunk, Uram, hogy felébredjen a lelki ismeret, és hogy biztonságba vigye ma este hozzád a lelkét, és letegye az életét, a családját a te kezedbe. Uram, arra kérlek, hogy könyörülj meg minden itt lévőn, és a te igéd által úgy munkálkodj a szívükbe, hogy győzd meg őket a te igazságod felől, a te ítéleted felől, és könyörülj rajtunk, hogy a te ítéleted elől a te kegyelmedhez tudjunk menekülni. Áldunk téged azért, hogy te minden embert szeretsz és elfogadsz, és üdvözíteni akarod azokat, akik hozzád jönnek, és üdvözíteni is fogod. Tied legyen ezért a hála, a dicséret, a dicsőség, mind örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonyságul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.